Thank you. Remélem megbocsátják nekem a testvérek, hogy én most nem a bulletinunkban megadott igéről fogok beszélni, hanem egy kicsit a csendes napnak az üzenetét és a légkörét szeretném ide elhozni. A Nyíregyházi csendes napunknak a bűnbánat, bűnvallás a témája. És aki készítette ezt a programot, az amikor elküldték nekünk, akkor megkérdezte tőlem, hogy jó ez a program. Mondtam, hogy nagyon jó, csak nagyon nehéz. Mert jól beszélni a bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat kérdéséről nagyon-nagyon nehéz. Különösen most, amikor annyi minden le van öntve a közbeszédben is egy keresztény katyvasszal. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi a valódi bűnbánat, és hogyan gyakoroljuk azt jól. Nekem tegnap az egyik feladatom az volt, hogy arról beszéljek, hogy az egész csendes napnak az az alapigéje, ami el is mondtunk már a mi atyánkban, hogy bocsásd meg a bűneinket, amiképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És az én témám az volt, hogy hát hogyan is néz ki az a bűnbánat, amikor valaki saját felismeréséből jut bűnbánatra. Ehhez a Lukács evangélium a 15. részéből szeretnék egy pár verset felolvasni, egy nagyon ismert történetből, a tékozló fiú történetéből. Nem is olvasom fel az egész történetet, hiszen azt gondolom, hogy talán jól ismerjük, csupán pár verset. A Lukács evangélium a 15. részének a 11. versétől olvasom Isten igéjét. Mondta pedig Jézus, egy embernek két fia volt. És mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból a rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel ő dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadott nagy éhínség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elment, és hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Mikor aztán magába szállt, ezt mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhel halok. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Hát éppen azért, mert nem volt könnyű ez a téma. Egy kicsit utána néztem, hogy okos teológusok mit mondanak a bűnbánatról. Különösen a gyakorlati teológia egyes képviselőit néztem meg, és érdekes módon három pontban mindenki egyetértett. Az, hogy a bűntudat, az egyik ilyen pont az, hogy a bűntudat és a bűnbánat az ember méltóságának a része. Annak kifejeződése, hogy erkölcsi felelősséggel felruházott lények vagyunk. És úgy meglepett ez a gondolat, mert a bűntudatot nagyon sokan, van is egy ilyen, néha filmekben hallom, hogy az igazi szabadság az, hogy nem kerünk bocsánatot. Sose tetszett ez a mondat, de így különösen nem tetszik, hogy a bűntudat és a bűnbánat az a képességünk, hogy képesek vagyunk magunknak, és ha kell másoknak kimondanunk, hogy bocsánat, vétkeztem, ezt vagy azt rosszul tettem, rosszul gondoltam. Ez az emberi méltóságunknak a része. Legalábbis tudtunk szerint, és a Biblia szerint, a teremtettség többi tagjának nincs erkölcsi felelőssége. De az embernek van. Aztán a másik pont, amiben kivétel nélkül egyetértenek a teológusok az, hogy a bűntudathoz a személyiség valamilyen szintű érettsége szükséges. Ezen nagyon elgondolkodtam, mert filmekben engem mindig meglepett az, amikor hát nagyon komoly bűnöket elkövető bűnözők dokumentumfilmekben, és nem érezzük, hogy bűntudatuk lenne, sőt, azt látjuk, hogy semmiféle bűntudattal nem rendelkeznek, És eldönthetően állítják, hogy bizony-bizony a személyiség fejlettsége kell ahhoz, hogy az ember bűntudatot érezzen, és bűnbánatot tudjon gyakorolni. És akkor egy kicsit meg is fordítottam magamban ezt a kérdést, hogy minél több lehetőséget kapott az egyén, érezni, tudni, érzékelni, minél több információt kapott, minél több hatást, élményt az életében, minél több társas kapcsolatban, interakcióban él, annál inkább elvárható tőle az önkorrekciónak a képessége. Éppen ezért nagyon kérdés nekem, hogy néhány embernek miért nincs. És a harmadik, amiben egyetértenek, hogy a valódi bűnbánatban gyógyító erő van. Sok hamis bűntudat és bűnbánat láttán egy kicsit úgy a keresztény bűntudatból a világnak elege van. De a valódi bűnbánatban gyógyító erő van, amikor ki tudom mondani az elhibázott lépéseimre és döntéseimre, hogy nem volt jó, az a szabadság levegőjét hordozza magában, hiszen egy kicsit eltávolodok magamtól, a döntéseimtől, és mindattól, ami lehúz. Ugyanakkor mi nagyon könnyen összekeverjük a bűntudatot a szégyennel. Pedig a bűntudat és a szégyen nem ugyanaz. Kivel nem történt még meg, hogy mondott vagy tett valami olyat, ami utána homlokára csapott legalábbis magába, és azt mondta, hogy a csodába szaladhatott ez ki a számon. Vagy hogy tehettem ilyet? Hát ez nem is én vagyok. És az ember úgy hosszan elkezdi szégyelni magát, hogy csinálhattam ilyet. De ezt meg mi nagyon könnyen összefeverjük a bűntudattal. Ez nem bűntudat, ez szégyen. Tulajdonképpen a szégyen akkor jelentkezik, amikor az ember viselkedése nem felel meg az önmagáról kialakított képének. A szégyenben önmagunkban csalódunk. És egyrészt azt lehetne mondani, hogy hál' Istennek, másrészt meg aki már szégyenkezett úgy igazán, azt tudja, hogy ez egy nagyon kellemetlen érzés. Az ember úgy nehezen néz bele ebbe a tükörbe, hogy ilyet csináltam. Ha a tékozló fiú példázatát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ez a fiú egy jobb napokat látott úri fiú. Aki nem a disznó vájú mellett nőtt fel. Ugye még a példázat pikantériája, az is egy zsidó közegben elhangzott példázat, a disznó tisztátalan állat, egy zsidó fiú, aki disznókat őriz, tehát gyakorlatilag tisztátalanná lett, ez egy egész külön kérdés ebben a példázatban. És bár ez a példázat eltúlzott, de nagyon jól beleillik ebbe az, hogy ha elképzeljük, hogy ez a fiú egyik reggel felébredt, és azt kérdezte magától, hogy a csodába jutottam ide? Hogy jutottam én ide? Nem így indultam. Hogy lettem én ez? Hogy kötöttem ki én a disznóvájuk? Mert hát nem erre nevelt az apám. Mert nem is ezt akartam, amikor kikértem a vagyont, és elindultam a világba. Csak szabad akartam lenni, csak jól akartam magam érezni. És elkezdte magát szégyelni. Csalódott önmagában. Abban a képen, amit önmagáról kialakított, és jogosan megkérdezte, hogy lett belőlem ez. És ez baj? Baj, amikor az ember szégyelli magát saját maga előtt? Nem. Csak éppen ez nem elég a bűnbánathoz. Szükséges, de nem elég a bűnbánathoz. És mi nagyon sokszor a szégyenérzetnél nem jutunk tovább. Különösen olyan emberek, akiket gyerekkorukban vagy később sokszor megszégyenítettek, azok beleragadnak a szégyennek az érzetébe, és valahol valami nagyon furcsa módon összekeveredik a szégyen, és talán a keresztény bűnbánat is. Mert hiszen már az anyám, az apám, rossz esetben a papom is megmondta, hogy belőlem nem lesz semmi. Ilyen magatartással nem viszem semmire. Aki már átélte, hogy megszégyenítették. az tudja, hogy ez mennyire mély érzés, és különösen gyerekkori szégyenek, milyen hosszan ott tudnak, életünk végéig ott tudnak ragadni bennünk. És talán azt is tudjuk, hogy a szégyenérzet és a depresszió nagyon közel állnak egymáshoz. Ennek a tékozló fiúnak sokkal nehezebb lett volna hazamenni, ha tudta volna, mert gyerekkorában megtapasztalta volna, hogy a kapuban az atya várja, aki azt mondta, hogy 6 hónap, többet néztem ki belőled. Legalább 8 hónapra tapsáltam, mire visszajössz. Ugye értjük, hogy nagyon sokszor mi így bánunk a másikkal. Sokkal nehezebb lett volna hazamenni. De ezt a fiút egy olyan atya várta, aki elé ment. Aki elé szaladt. Aki megölelte. A gúny nagyon sokszor hatásos eszköz ahhoz, hogy a másikat valamilyen módon rendre utasítsuk, elhallgattassuk. De mindig a másik méltóságát vesszük el, amikor megszégyenítjük. És mégis, akárhányszor szégyenítettek meg bennünket, ekkor vagy akkor, ha megállunk a szégyennél, soha nem jutunk el a valódi bűnbánatig. Mert a valódi bűnbánat az sokkal több, mint a szégyen. És néha azért kell bűnbánatot tartani, én ezek közé az emberek közé tartozom, akiknek azért kell bűnbánatot tartani, hogy olyan sokáig beleragadtunk a szégyenbe, és nem jutottunk el, vagy nem jutottam el a valódi bűnbánatig. Nagyon sok ember egy életet él le a szégyenérzetben. Mert ugyan mi a baj azzal, ha nem vagyok olyan, amilyennek magamat gondoltam, amilyennek magamat elképzeltem, vagy amilyennek mások szeretnének engem látni. De legyek az az ember, és legyek ember, olyan ember, akinek Isten teremtett, és amit ő elvár tőlem. Mert mi nem a saját, nem a szüleink, nem a gyülekezetünk, és nem az ellenségeink ítélő széke előtt fogunk megítélni, tehát mi, hanem az Isten királyi széke előtt. És ez teljesen más. De a valódi bűnbánat felé vezető úton ott található az érdek kísértése is. Az én atyám házában mi sok véres bővölködik kenyérben. Én megítélem, hogy ugye érezzük ezt, hogy hát ennek a fiúnak azért érdemes volt hazamenni. Még béresként is. Szép ebben a példázatban, hogy az atya nem béresként fogadja vissza. Persze nekem örök kérdés, hogy mi lesz a bátyával való kapcsolatával, de ez egy példázat. És nagyon sokszor a bűnbánatunkban van egy ilyen érdek, hogy azért jobban járok, ha belátom. Jobban járok, ha belátom, hogy itt vagy ott tévedtem. Olyan sokszor kérünk talán bocsánatot a békesség kedvéért. Talán mi nők egy kicsit hajlamosabbak is vagyunk erre, hogy csak legyen békesség, ne legyen vita, hagyjuk. Vannak közösségek, akik az áldás kedvéért bűnbánati alkalmakat tartanak. Én nem mondom, hogy rossz, de mivel én is részt vettem pár ilyenen, ezért tudom, hogy van ebben valami nagyon csúnya érdekvonulat is. De megfordítva is igaz. Mindnyájunknak érdekében áll valódi bűnbánatot tartani. Ott, ahol valamit elrontottunk, valakit megbántottunk, ahol kapcsolataink megfeneklettek. Hiszen a valódi bűnbánatnak már mindig békesség és áldás van. De akadályozhat bennünket a valódi bűnbánatban a másik bűne is. Amikor egészen pontosan jól látom, hogy abban, amit én rosszul csináltam, tettem, mondtam, gondoltam, abban jó nagy adag része van a másiknak is. Sőt, és ilyenkor könnyű azt mondani, hogy ő tette, gyerekek tudják egészen plasztikusan eljátszani, hogy de hát ő volt. És igaz, igaz, mert mindnyájan benne vagyunk egy családi, munkahelyi, gyülekezeti, társadalmi közegben, hatnak ránk, mi is hatunk másokra,
És nagyon ritka az, amikor a mi bűnünk, csak a mi bűnünk. Olyan mélyen össze vagyunk szerkesztve másokkal, és a mások bűnével. A tékozló fiú, játszunk el egy kicsit a gondolattal, mondhatta volna, hogy menjek haza a bátyám mellé béresnek, aki már gyerekkorunk óta piszkált. Semmi nem volt elég jó, amit csináltam. Idejöttem a jegyzethűzetbe, hogy még a villát se tartottam jól, de felálljöttem, hogy vasvilla abban a korban még nem volt, valószínű favillával gyűjtötték a szénát, vagy csináltam bizonyos munkákat. De ugye ismerjük ezt, hogy menjek haza, kérjek bocsánatot, álljak be a bátyám mellé. Úgy se lesz neki jó, csak tovább fog piszkálni. Tulajdonképpen ő tehet volna, nem is az apám, hát ő tehet róla, hogy elmentem. Ha ő nem lett volna olyan. Ezer mentséget gondolhatott ki magában ez a tékozló fiú, mint ahogy nekünk is mindig van ezer mentségünk, amikor elkezdünk jönni, hogy bizonyos dolgokat elrontottunk, rosszul csináltunk, tévesen ítéltünk, rosszul léptünk meg dolgokat, és azt mondhattuk, hogy hát ő, meg ő, meg az az egész közeg, ha nem lenne olyan. Minap beszéltem valakivel, aki most már nem vesz dohány, hanem cigarettát, hanem illegális dohányt vesz, és úgy gyártja magának a cigarettákat. Egy szót sem szóltam, de elkezdett magyarázkodni, és a testvérek fantáziájára bízom, hogy hány doka volt arra, hogy ezt most miért így csinálja. Nagyon pici ügy, de arra gondoltam, hogy mindnyájan ilyenek vagyunk. Hogy tudunk mutogatni, és még igazunk is van. Még igazunk is van. Csak éppen ez nem segít rajtunk. Mert amikor a másikra mutogatunk, a másik bűnére, ami talán tényleg valós, akkor tulajdonképpen egy rövid zárlatot csinálunk. Megspóroljuk azt, hogy a saját felelősségünkkel szembenézzünk. Abban a társas térben, amiben élünk. A másik, igen, azt csinálta, meg olyan, meg azt mondja. És én arra gondoltam, hogy talán a tékozló fiúnak szembe kellett azzal nézni, hogy mindig elfutottam. Mindig ez volt a megoldásom konfliktus helyzetekben, hogy elfutottam. Hogy nem álltam ki magamért. A könnyebb utat választottam. Hogy mindig a mának éltem. Ki tudja, hogy abban a bűnbánat, abban a bűnrendszerben, amiben ez a tékozló fiú elment, mi az ő része? És mi az a valódi mondat, amit ki kell mondania? Hogy na, ez az én felelősségem. Nem az apámé, nem a bátyámé, nem a környezetemé, nem a társadalomé, nem a közegé, az enyém. Itt én spóroltam meg, hogy emberként éljek, hogy Isten gondolata és akarata szerint éljek. A valódi bűnbánat felé való úton kísértés lehet az is, hogy a mások elvárásainak tegyünk eleget. Vagy tulajdonképpen a következményektől való félelem miatt tegyük meg azt, amit megteszünk. Ha most megint a tékozló fiúra gondolunk, akkor hát ennek a fiúnak nem sok perspektívája volt. Nem sok. Tehát itt vagy az árok és a pusztulás a perspektíva, vagy az, hogy megfordul, és hazamegy. Így vagy úgy, akárhogyan, de hazamegy. És olyan sokszor ilyen nagyon, ha nem is ennyire durván, mint itt a tékozló fiú történetében, de azért a mi bűnbánatunkban is belejön ez az érdek, meg a következményektől való félelem. Van a régen Holmák Sanálnek hívták, most nem tudom, hogy mi az a tévécsatorna, ahol egyszer csak felfigyeltem egy sorozatra. Az a cím, hogy Őrangyal, semmi köze az angyalhoz, egy teljesen szekuláris történet, de nagyon érdekes történet, arról szól, hogy egy jól menő fiatal ügyvéd, aki hát a papa ügyvédi, jól menő ügyvédi irodájában ügyvédeskedik, illegális droghasználaton kapják, Amerikában játszódik ez a film. És nem börtönbüntetésre vagy pénzbírságra ítélik, hanem 1500 óra közmunkára, amit ügyvédként kell letöltenie egy ifjúságvédelmi irodában. Nem tudom, hogy ki látta ezt a sorozatot. Én legszívesebben diákoknak is levetíteném. És itt játszódik a történet, ahol a fiú egyrészt él abban a nagyon-nagyon káprázatos, nagyon gazdag világban, ahol dollárokban milliós üzleteket köt és jogi szerződéseket hoz létre. De a napja másik felét azzal tölti, hogy börtönökbe jár, ugye ott a néger kérdés, a nagy kérdés, néger gyerekek ügyét tárgyalja, lehetetlen családi helyzeteket lát, lövöldözéseknek lesz a szemtanúja, egy egészen másfajta életben él. És ebben a ifjúságvédelmi központban megismerkedik egy jogásznővel, szerelmes kapcsolat lesz, és ez a nő egyszer csak bejelenti neki, hogy babát vár. És a fiú őszintén szereti ezt a nőt. És el is dönti, hogy feleségül veszi, és elmegy az apjához, és elkéri tőle az édesanyja, egyébként az anyja már nem él. Úgy háttérbe lehet sejteni, hogy a szülei elváltak, és ez egy nagyon konfliktusos házasság volt. Elkéri a papától az anya gyűrűjét, és megkéri a lány kezét. Aki nemet mond neki. És itt kezdődik a dráma a filmben, mert ezt nem tudja feldolgozni. Ezt a kudarcot nem tudja feldolgozni, azon túl, hogy hát miközben még együtt él a barátnőjével, létesít, megcsalja őt egy másik nővel, és elkezd titokba dolgozni. Az úgy kiderül, a barátnő elköltözik, és ő pedig hát még megúszta azt, hogy börtönbe kerüljön, de arra kényszerítik, hogy egy anonim drogfüggőknek a csoportjába, terápiájára járjon el. Magyarországon is van az anonim alkoholisták mintájára, egy nagyon jól kitalált program. És ennek a 12 lépcsős programnak egyik része az, hogy el kell mennie mindenkihez, akit valahogyan módon megbántott, és bocsánatot kell kérnie. Egyrészt borzasztóan örültem, hogy egy abszolút világi filmben benne van ez a kultúra, hogy elmegyek mindenkihez, és bocsánatot kérek. És valóban, nagyon becsületesen van egy listája, és mindenkit végigvesz, még nem eljut ahhoz a nőhöz is, akivel megcsalta a valódi szerelmét. Aki, hát ilyen nagyon, hogy is mondjam, kicsit pikánsan, kicsit gúnyosan, kicsit felelősségre vonul, azt kérdezi tőle, hogy azért, mert tényleg megbántad, vagy azért, mert félsz a következményektől. Mert tartasz a következményektől. És igazából nem bocsát meg neki. És ebben a filmben ez a fordulópont, ahol ez a fiú elkezd gondolkodni. Hogy azért, mert megbántam, azért, mert valóban felelősséget vállalok az életemért, és a döntéseimért, és azért, mert tényleg nagyon galád volt ez az ügy, ahogy nem tudtam hordozni annak a terhét, hogy a szerelmem nemet mond, de hogy ahogy tulajdonképpen az életemben sose tudtam annak a terhét hordozni, amikor kudarc ért, én a sikergyerek, mert az anyám, mert az apám, és mindig a drogba menekültem, és ez az a ponton ez a fiú elkezd felelősséget vállalni a saját életéért. Közben kiderül, hogy az a gyerek, akit a szerelme vált, dankoros. Még egy frusztráció, még egy nehéz, amiről el lehetne menekülni. De már nem menekül. Azt mondja nőnek, hogy kiad a döntés, akkor is melletted állok, ha elveteted, akkor is melletted állok, ha megtartod. És egy csomó ilyen lépés jön ebben a filmben, ahol nem sikertörténet jön. Én úgy vártam ebben a sorozatban, mindig úgy jól csinálták neki, pont akkor lett vége, amikor utána már vártam a következő, azt hiszem csütörtökönként volt, hogy na most mi jön. És azt vártam, hogy nem most bontalkozik ki ennek a filmnek azért. Nem. Frusztráció frusztrációra. Megküzdendő helyzet megküzdendő helyzetre. A lány megszüli ezt a dankóros kislányt, de nem megy hozzá a fiúhoz. Sőt, a nevét sem veszi fel, csak tiszteletből a fiú édesanyjának a keresztnevére kereszteli a gyereket. A film vége nem egy sikertörténet, és ezért én külön szeretem, hanem annak a története, hogy egy ember tulajdonképpen nem is keresztény módon, de mégis, hogyan jut valódi bűnbánatra? Ezen a kérdésen keresztül, hogy valóban megbántad, vagy csak a következményektől tartasz. Mert mi is a valódi bűnbánat? Amire ez a tékozló fiú eljött. Azt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Ne botránkozzanak meg a testvérek, de a valódi bűntudat ott kezdődik, hogy vétkeztem magam ellen. Ennek a beismerés ellen, hogy vétkeztem az ellen, az ember ellen, annak az embernek a méltósága ellen, akinek Isten engem teremtett, és akit megváltott. Vétkeztem. És mert vétkeztem magam ellen, vétkeztem az Isten ellen is. És mert vétkeztem magam ellen, és az Isten ellen, vétkeztem a másik ember ellen is. És hazamegyek. Megteszem azt a lépést, kimondom azt a mondatot, vagy az is lehet, hogy ki sem mondom azt a mondatot, mert nem kell kimondanom azt a mondatot. Csak felveszem a kesztyűt, csak nem futok el, vagy nem harcolok feleslegesen, kinek mi a megoldása az ellen, hogy a valódi bűnbánatot elkerülje. A bűnbánat, a valódi bűnbánat nem a feletti szégyen, hogy nem vagyok az, aki szeretnék lenni. Nagy ügy. Nem vagyok az. Hanem a valódi bűnbánat, annak értelmi beismerése és akarati meglépése, hogy nem vagyok az, akivé Isten engem, mint ember tenni akart, formálni akart. Azon gondolkodtam, hogy nincs steril bűnbánat. Nincs olyan bűnbánat, amiben ne lenne szégyen. Mert a szégyen hozzátartozik a bűnbánathoz. Nincs olyan bűnbánat, amiben ne lenne a másik, kicsit a másik bűnére való mutogatás is. Nincs olyan bűnbánat, ami mentes az elvárásoktól, vagy a következményektől való félelemtől. Nincs steril bűnbánat. Csak becsületes bűnbánat van. Amikor magamban, vagy ha kell másiknak, kimondom, hogy vétkeztem. Az ég ellen és te ellened. Isten ellen, magam ellen, a másik ember ellen, és éppen ezért megteszem azokat a lépéseket, belül vagy kívül, amiket tennem kell. És aki így jut bűnbánatra, az mindig találkozik az elé siető atyával. Így vagy úgy mindig találkozik az elé siető Istennel, aki keresztül öleli, aki megáldja, aki gyűrűt húz az ujjára, aki levágatja neki, nem olvastam fel részt, a hizlaltulkot, és a görög szövegben azon benne, hogy atulkot, tehát a családnak az atulkát, amiből csak egy van, és rendkívüli ünnepekre szánták, de most az atya levágja ennek a fiúnak. Mert a valódi bűnbánó mindig találkozik az Isten karjával és az Isten szemével. Az Isten áldjon meg bennünket, hogy amikor szükségünk van, akkor jussunk el ilyen valódi bűnbánatra. Isten igényre válaszolva, a hirdetések és az áldás előtt énekeljük el az 534. dicséretnek az első három verszakát. Itt kezdődik, áld meg minket, Úristen, a te jó voltodból. küldetéshez a testvérek segítségét kérem. Igen, kedden 20-a óra miatt elmarad a Biblia óra. A szokott alkalmaink az, hogy most 11-kor hol is Kispesten, illetve a Dankó utcában, mert most a kispestiek ott tartanak alkalmat, és 10-kor pedig elkezdődött Budaörsön az Isten tisztelet. Van-e más valami? Mikor lesz koncert? Hónap utolsó hétfőjén koncert. Van-e más hirdetni való? Akkor kérem, hogy álljunk a Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el az utolsó verszakot.